nélkül nem engednek be, stb. Tehát mindegy, tehát olyan 107 körül van a történet. Aha, aha.
Szóval, de még a tervedben mennyi van, vagy valahol, hát valahogy ez megáll, vagy újra kezdődik a kör?
Hát nincs újra kezdődő kör, ugye, mert valami 170-180 ország van, amiknek a nagy része egy ilyen csendes óceáni szigetek, amik annyira nem érdekelnek. De pontosan én másért utazom, vagy nem is tudom, tehát én ilyen kultúrákat keresek, uh-huh. és mondjuk a karib-szigeti drogkultúrák se érdekelnek annyira. Ez most így nagyon csúnyán mondtam meg ilyen lehúzó jelleggel, de tényleg ott nem az én környezetem, tehát aha. nem érezném jól magamat. Viszont még van pár ország, ami érdekel, most éppen Közép-Ázsiába indulok, és nagyon régen, még a 80-as években jártam Azerbajdzsánban, és nagyon tetszett az a létforma, egy picit az is inspirált utazásokra, tehát hogy az alkohol nélküli iszlám, tehát hogy az milyen érdekes, és hogy az emberek tudják jól érezni magukat alkohol nélkül is, és ott egy élő példa volt ez.
Azerbajdzsán?
Igen.
Akkor?
Igen. Tehát, hogy ilyen teázókba mentek az emberek, és ott tisztára kocsma hangulat volt, csak éppen teát ittak, és ez nekem nagyon megtetszett. Tehát nagyon kevés emlékem van, akkor még ilyen fiatal voltam, 16 éves, de ez biztos, hogy megmaradt emlékként. Tehát most erre a környékre megyek, aztán tovább megyek Közép-Ázsiába, tehát ez az örmény, Grúz, Azerbajdzsán, és akkor Kazasztánt valószínűleg kihagyom, arra is már jártam kényszerből egyébként, nem kényszer munka, de egy kínai utazásunknak a befejezése volt a 90-es években, amikor azt hiszem Gorbacsovot éppen elrabolták meg, nem tudom, és akkor ugye egész Oroszország ilyen káoszban állt, vagy Szovjetunió akkor
volt
még.
Egy ilyen pucs.
És pont akkor voltunk, és ott ragadtunk egy hétre az almaltai repülőtéren.
Mert semmi nem működött? Vagy
semmi, ez a légiforgalom megállt az egész országban.
Na, hát ez milyen fontos volt akkor a Gorbacsov.
Igen. Hát erről is beszélhetnénk, ez is egy külön fejezet lenne, hogy mennyire értékelik ma Gorbacsovot, és gyakorlatilag nagyon sok minden neki köszönhetünk, és ez így szerintem így a világtörténelemben az ő neve nem maradt fenn mégsem annyira, de ez egy zárójeles kör lenne. Inkább beszéljünk arról is, hogy most megyek ez a Kirgiz-Tadzsik-Üzbég környékre, tehát ez lenne a fő érdeklődési köröm.
És mit keresel ott? Szóval miért mennél, mi érdekel? Vagy
az építészete például, aha. tehát az ottani iszlám, ugye Iránban kaptam
modernet, vagy
nem,
a régit?
Nem, a régieket. Uh-huh. Én inkább így múltban érzek, mert az fog eltűnni, tehát hogy inkább azokat keresem, amit...
Úgy látod, már... hogy a múlt most egyre jobban múlik el?
Hát vagy... szerintem mindenki látja, tehát hogy már mondjuk, hogyha az ember leutazik Magyarországon vidékre, akkor még egy 20 évet talán vissza tud ugrani. A Ukrajnába akkor mondjuk egy 30-ast, most jöttem egyébként egy ukrán tisztatúráról, és ilyen... Engem ez jó érzéssel tölt el, tehát ott más az emberi kvalitás azokon a helyeken, mint ebben a rohanó nagyvárosi létformákban, tehát hogy engem az
föltölt. Most voltál Ukrajnában, úgy
értem. Igen, egy hete.
És vizitúrával mentél csónakkal.
Igen.
És hogy volt az átkelés a határon, vagy mi volt a vízirendőr?
Azt már megszüntették, most már ki kell venni a hajókat, igen. és arra, mit tudom én, 500 méterre, akkor átvinni a határon, ott pecsét, stb. Kutyával szagoltatnak.
És utána megint
és akkor is a becsnél visszatenni a vízre. Tehát, hogy egy ilyen 3 kilométert kell szállítani a hajókat.
Igen, szóval azért kicsit nem érdemes nagyon nehéz hajóval indulni, nem?
Hát jó, de ezek a kenuk nem nehezek, tehát két ember elviszi, de ez oda jönnek, és akkor fölpakoltuk a cuccokat, és átvitték.
De ennél nem volt semmi más ilyen bonyolultság.
Nem, és az emberek annyira kedvesek, tehát picit Erdélyt juttattál szembe. Uh-huh. Igaz, mindegy, erre megint nem kell kitérni, és stoppal mentem ki a kezdőpontig, és akkor fölvettek magyarok és ukránok is, egyaránt szitták a magyarokat, főleg, hogy amióta EU-ba kerültünk, hogy azóta
mi a bajuk?
A szabadságunkat elvesztettük, és azóta már itt egyre rosszabb lét van, stb. Tehát, hogy nyilván frusztrálja őket az, hogy most a Schengen határok miatt nekik sokkal komplikáltabb bejutni Magyarországra. Uh-huh.
Hát igen, mert ez mondjuk persze...
És ennél lehet, hogy bonyolultabb, mert ugye az a népszavazás is, tehát ahányszor Szlovákiában is jártam, vagy a szlovák területeken, és ott is a magyarság neheztel azért a honi magyarságra, hogy a szavazásra nem kapták meg ezt a kettős állampolgárságot. De ebben most nem menjünk bele
ezekbe
a kérdésekbe, tehát maradjunk Közép-Ázsia, építészet, természet, másznék hegyeket.
De most érdekes, hogy tudod, ahogy beszélünk, az egész világ összeköt minden, szóval nem lehet kezdeni, beszélünk a Közép-Ázsiáról, de mégis Magyarországon vagyunk, szóval ez az egész világ az össze van kötve, szóval bárhova utazol, akkor is te egy világba vagy, szóval nem utazol világon kívüli. És a másik kérdés, hogy te amikor utazol, akkor így világpolgárnak érzed magad? Vagy hogy vagy ez? Vagy hát, mindig így magyarnak érzed? Vagy?
Hát annyi, hogy az adaptációs képességem szerintem egészen jó, viszont ezt mondtam előbb is, hogy kintről egészen másképp látom a magyarságomat. Tehát gyakrabban én azt gondolom, lehet, hogy tévesen zárójel bezárva, hogy én egyre inkább magyarnak érzem magamat kint. Tehát, hogy van mihez összehasonlítani, és azt gondolom, hogy ha már országimázsról beszélünk, nem biztos, hogy azok az emberek növelik Magyarország ázsióját, akik, mit tudom én, zászlókat lengetve üvöltenek és kővel dobálóznak, hanem szerintem az olyan emberek, akik a magyar kultúrát terjesztik külföldön, és amit a Magyarországot elismertebbé teszik, vagy ismertél legalábbis.
Uh-huh. És sok magyar emberrel szoktál találkozni, kint vannak ilyen, mert...
Hát nem igazán, mondjuk évente egyszer, ha összefutok így magyarokkal, többnyire Ázsiában, így nem is emlékszem, hogy Dél-Amerikában találkoztam a magyarokkal, ott szerintem nem, Közép-Amerikában sem, Mexikóban igen, ott volt egy nagyon kedves egyetemi tanárpár.
Szóval nem nagyon sok ember utazik így.
Hát a magyarok többnyire szerintem Dél-Kelet-Ázsiába utaznak, ez a Tájföld és környéke, illetve ide az arab környék, ez a Szíria, Jordánia, Egyiptom, Tunézia.
Civilizált világ.
Hát ami elérhető közelségből van, tenger, kultúra is, tehát hogy, és nyilván Európából, Olaszország, Spanyolország, Kanári-szigetek a number one.
Igen, és pont ez jut eszembe a kérdésem, hogy mondjuk utazáson során már sok helyen voltál. Van egy ilyen helye, hova mondjuk szívesen mennél mondjuk minden évben egyszer?
Hát a világon, nyilván, ahol voltál. De hogy attól függ, hogyha már nincs hova menni, akkor igen, de én inkább olyan típus ember vagyok, hogy szeretek újabb dolgokat megismerni. Tehát tavaly voltam, édesanyámékkal utaztam Kambodzsa, Tájföld és Burma. Tehát ez volt az, amikor sikerült édesanyámat is mondjuk kirángatnom, mert ő is rengeteget utazik, de soha nem Európán kívül. Pontosan limitáltam Marokkó, de Marokkót nem tekintem igazából
már
Európán kívülőnek. Igen, ez már egy valamennyire európanizált világ.
És ez a burmai utazás az
a Burma, igen, nekem az...
Tetszett az anyukádnak?
Hát, hogy mondjam, ezt tőle kéne megkérdezni, megkérhetjük, hogy telefonáljon be. Annyi, hogy nyilván nekik egy barátnőjével utazott, és nekik nehéz adoptálódni azokhoz a körülményekhez, egy kicsit kaotikusabb, meg bizonytalanabb, tehát így nem lehet igazából előre tervezni, tehát hogy organikusabban alakul, ami inkább az én stílusom, illetve talán egy picit túl nagyot akartak fogni, tehát hogy mindent megnézni egy hónap alatt, ami egyébként igénybe vesz, mert mamám is már 65 körül jár, tehát ezt még fiatalon az ember tudja, egyébként fiatalon is fárasztó, tehát hogy így mindent tiszteltem, hogy ő ezt így végigcsinálta, de így hogy mondjam, nehéz, főleg ételekkel, tehát hogyha valakinek vannak ilyen távolságtartása attól, hogy most mit eszik, stb. Tehát ugye ez az állandó félelmet föloldani bennük, ezt rengeteg energiámat elvitte.
És te mit eszel, amikor utazol? Mert mondjuk feltételezem, hogy vannak olyan helyek, ahol nagyon jól lehet enni, inni és aludni, de van olyan helyek, ahol mondjuk nem. És akkor amikor biztos, hogy voltak ilyen esetek, amikor ilyen helyen volt, ahol veszélyes enni és inni, akkor hogy vagy ezzel?
Hát én nehezítem a dolgokat, ugye, hogy nem csak az van, hogy nomád vagyok, tehát hogy nagyon sokat alszok innen a természetben, tehát erdőbe, sivatagba, hegyekben, hanem vegetáriánus is vagyok, ami így egy ilyen nehezebb fokozat. A legtöbb országban, Indiát mondjuk kivéve, tehát ott van a nem húsevésnek mondjuk kultúrája. A legtöbbet általában Afrikában szenvedtem ilyen téren, tehát hogy ilyen élelmiszer vagy gasztronómiai élvezetek hiánya. Ott maga a növény, vagy ez a kert kultúra, én azt mondom, hogy nem létezik, hát nyilván van valami, de gyakorlatilag nem olyan módon, mint mondjuk Európában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában. Tehát a Dél-Kelet-Ázsiában kimegyünk egy piacra, akkor ott halmokban állnak a különböző ismeretlen és ismert zöldségek, gyümölcsök. Afrikában van, mit tudom én, 5 paradicsom, és amellettül egész nap. Tehát, hogy körülbelül ez a különbség, és nyilván így nehezebb is navigálnom.
Igen, de hogy bírod akkor ezeket a terheléseket, mert mondjuk ha...
Hát kénytelen vagyok, hát valamiért, én azt mondom, hogy még fiatal vagyok, addig több esélyem van rá, mint amikor 60 éves rigolyás öregember leszek. Talán nem, de megvan rá az esély. Tehát nyilván én is érzem, ahogy korosodom, egyre inkább több kényelmet rángatok magamra, ami még egy átlagembernek még mindig ez nomád, de magamhoz képest most már azért én is ilyen megnyugodtabban utazom.
Szóval ezek az utazások nagy terhelés lehetnek számodra, mert szóval nem úgy utazol, hogy előre tervezed, úgy megértettem ezt, hogy totál spontán jön az ötlet.
Hát nyilván annyi dolog befolyásol, hogy a klíma, tehát ne télen utazzak, ne elsős évszakba, tehát nekem ez nagyon fontos. Uh-huh. Tehát akkor már egészen más felszereléssel kellene nekiindulni, sokkal nehezebb hátizsákkal, kényelmetlenebb lennének az éjszakáim, vagy éppen nem is lennének éjszakáim, hogyha elázik az ember, és másnap is hideg van, akkor csak azon morfondozik, hogy hogyan éljen túl. Tehát azért én élvezni is szeretném az utamat, tehát ez egy nagyon fontos szempont.
A szélsőséges eseteket próbálod elkerülni?
Hát ha nem muszáj, nyilván, tehát amikor az ember 6000 méteren van, akkor ott van mínusz 20 fok, akkor azt nem tudja elkerülni, de akkor tudom, hogy az csak egy rövid ideig tart, és arra készülök.
Uh-huh. De... Káta?
Igen, az arra lennék kíváncsi, hogy amikor utazol, akkor az emberek mennyire kíváncsiak arra, hogy te amúgy hogy élsz Magyarországon?
Hát általában nem kíváncsiak, tehát hogy ez nagyon ritka adottság. Mondjuk, hogyha elmész Iránba, vagy mondjuk így a Közel-Kelet, ott mondjuk sokkal intelligensebb népek, vagy olyan kultúrák vannak. Általában megkezdik, hogy honnan jöttél, mi a neved, mi a papád neve, mit dolgozol, és akkor itt le is van zárva általában egy
beszélgetés. És ilyesmit megkérdeznek, hogy te mit teszel amúgy például?
Nem. Aha. Maximum meglepődnek, hogyha visszautasítom az ezértkes haslikokat, vagy nem tudom, amit éppen rám akarnak tukmálni egyébként. Vannak országok, ahol nagyon vendégszeretőek. Tehát...
Mert ugye mondod, hogy
meg is vérjék, ha nem eszel.
Hát ez a Kelet-Európában ez az alkohol, ugye, hogyha nem iszol, akkor így furcsán néznek rád, vagy hogyha megmondod, hogy te nem eszel húst, akkor így rád néznek, és miért, egy beteg vagy? Hogy...
Igen, mert pár perc elhangzott, hogy Magyarország hírét úgymond terjeszted a világba, de van erre fogadókészség?
Hát akiben van, annak nagyon jó alany vagyok, tehát az elég sok mindenről tudok beszélni, és akkor is beszélek, ha nem kérdezi. Tehát mondjuk stoppal utazom, és amikor így szóba kerül, hogy honnan jött a Magyarország, és akkor, hogy nem hallott róla, akkor mondok pár szót. Tehát, hogyha ő kérdez, akkor megkérdez, hogy mekkora Magyarország, hányan lakják, tehát kb. Ebbe merül ki az ő kíváncsisága, de amit én mondok, hogy amire én például büszke vagyok, hogy a feltalálóink, hogy például ez a karburátor, amivel a kocsia megy, annak az elve az magyar találta föl, vagy éppen a gyufát, vagy a golyóstollat, amit naponta használ, vagy mit tudom én, a háromdimenziós kép, de azt már legtöbb ember nem érti egyébként a hologramot. De mindegy, tehát hogy úgy picit adok nekik, hogy a hétköznapi élethez tudják csatolni Magyarországot, tehát hogy nem csak egy absztrakt valóság Európában, amit a térképen megnézhet, de egyébként senkinek nincs térképe a harmadik világban, de hogy arra lenne módja, tehát hogy így színesítem ezt a spalettát, szoktam nekik főzni, tehát amikor vendéglátóimnál vagyok, akkor ha van zöldség meg fogadókészség, akkor én szívesen főzök magyar ennivalót. Ez most vagy bejön, vagy nem, Afrikában általában nagyon idegenkednek bármiféle újtól, tehát hogy ott nekik nagyon nehéz valami újat mutatni, vagy olyanoknak lehet, akiknek van európai műveltségük, magyarul egy európai iskolába jártak, vagy Európában tanultak, nyilván ez a felső osztályra igaz.
Tudom, hogy Afrikában is jártál iskolába, például ott a gyerekeknek meséltél Magyarországról?
Nem, tehát ott mindegy, tehát ilyen angol...
Miért járt az iskolából?
Engem érdekel, hogy hogyan zajlik az oktatás.
És beengedtek téged?
Persze, hogyne.
Mert itt Magyarországon nem olyan egyszerű, hogy ide be akarsz menni egy órára, nem fognak
hát
engedni.
Hát jó, de akkor úgy néz ki, hogyha mész egy faluba például, és akkor ott vannak a kertbe a gyerekek, és ott folyik az oktatás, tehát nem olyan nehéz
hát
megmenni.
Teljesen más, igen.
Vagy éppen, hogyha van egy iskola, akkor nincs ablaka, tehát ha más nem, ott vagyok, benézek, és akkor rögtön behív a tanár, vagy elvisznek az igazgatóhoz, és akkor az körbevezet, akkor részt vettek az órákon. Ázsiában például az angol tanárok rögtön lecsapnak rám, hogy akkor én tartsak angol órát, és akkor mondom neki, nem, hát én nem beszélek olyan jól angolul, és akkor mindent elhárítom, és akkor látom, hogy ő mit csinál a gyerekekkel angol óra címszó alatt, akkor mondom neki, jó, akkor hagyj csináljam én. De ez komolyan.
Talán jobb lesz.
A világ legtöbb országa, ez a recitatívó kultúra van, ezt így hívom, tehát hogy a gyerekek papagáj módjára így visszaismétlik, amit a tanár fölírt a táblára, vagy amit lekörmöltek és lediktált nekik.
És a te módszere?
Tehát, hogy nincsen összekötve a tudás. Tehát én itt ebbe azt hiányolom, hogy tudnak valamit, de nem értik az értelmét, tehát nincs megtanítva. Tehát mondok egy példát, hogy aztán Tanzániában voltam. Először is azon lepődtem meg legjobban, hogy nincs, tehát hogy nem, hogy angolul folyt az oktatás, mondjuk egy ilyen középiskola, és nem szuajhélő, és akkor így nem értettem, később rájöttem, ugye, hogy ugye az oktatás meg a technológia az nagyon európai történet, tehát hogy nincs meg a nyelvi struktúrájuk ahhoz, hogy ezeket kifejezzék. Tehát a japánok be tudták építeni, tehát ezt már meséltem egy másik rádióban, hogy a taxiból lett takusi, tehát hogy valahogy átformálták az ő nyelvi valóságuknak. Igen. És az afrikaiakban